kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kapott szent igét, ami a Bibliaolvasó útmutatóban az egyik mai napra kijelölt ige, amit megírva találunk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelében, a 3. fejezet 16. versében a következőképpen. Az első korintusi levél 3. fejezetéből a 16. verset olvasom. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke bennetek lakik? Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Gondolom, hogy ha ma pünkösdi csendes napra gyűltünk itt össze a Varga Bokori imaházban, akkor olyan testvérek vannak itt jelen, akik tegnap is ott voltak a gyülekezetben az Isten tiszteleten, és tegnap is hallgattak igehirdetést, és foglalkoztak azokkal az igékkel, amelyek a pünkösd történetének az igéi a Bibliában. Ugye a tegnapi igehirdetési alapige, az ószövetségi ige volt Mózes történetéből, és én a mostani prédikációt tulajdonképpen ott szeretném kezdeni, ahol a tegnapi prédikációs alapige befejeződött. Hiszen annak az utolsó mondata az úgy hangzott, hogy bárcsak az Úr egész népe prófétált volna, és neki is adná lelkét az Úr. Ugye Mózes az Isten népének a vezetője, aki egy olyan helyzetben van, hogy úgy elege van a szolgálatból, azt érzi, hogy nem bírja vinni azokat a terheket, nem tud helytállni azokban a dolgokban, amikben az Isten beleállította, az Istenhez megy a panaszával, és az Isten nem úgy hallgatja meg a panaszát, hogy elveszi tőle a szolgálatot, hanem azt mondja, hogy beállítok melléd embereket, és abból a lélekből, akit te megkaptál, abból a lélekből adok ezeknek az embereknek, ezeknek a véneknek, és akkor együtt fogjátok képviselni az én ügyemet, együtt fogtok szolgálni Isten népe felé. És akkor vannak, akik kint vannak a kijelentés sátránál, de vannak ketten, akik bent maradnak a táborban, és Józsué, aki aztán később a nép vezetője lesz, Józsué felháborodik ezen, hogy micsoda dolog az, hogy olyanok is prófétálnak, akik nem itt vannak velünk, hanem benne a táborba, és akkor Mózes szívéből feltör ez a mondat, hogy bárcsak mindenki megkaphatná az Isten szent lelkét, bárcsak mindenkit meg tudna úgy érinteni az Isten szava, hogy aztán tovább tudja adni az Isten kijelentéseit, hogy tudjon tanúskodni az Isten lelkének segítségével az Isten hatalmas és felséges dolgairól. Ami Mózes életében sok száz évvel, innentől kezdve sok ezer évvel ezelőtt történt, az a vágy, az a sóhajtás, az az imádság teljesedett be pünköstkor. Amikor Isten kiárasztotta az ő szent lelkét. Kiáradt az ő szent lelke az apostolokra, Jézus tanítványaira, akiknek Jézus megígérte, már az elfogása előtt is, hogy elküldi majd a pártfogót, a szent lelket. De amikor mennybe menetele előtt beszélt a tanítványainak, akkor külön a szívükre helyezte azt, hogy nektek az lesz majd a feladatotok, hogy elmentek és tanúskodtok rólam egészen a föld végső határáig. De mielőtt még elindultok, előtte várjátok meg a szent lelket, mert én küldöm az atyától, és ha megérkezik a Szentlélek, akkor ti erőt kaptok, és az én tanúim lesztek. Erővel, a lélek erejével fogtok tanúskodni. És olyan lesz a tanúságtételetek, aminek tétje van, ami élethalál kérdés. Azoknak az embereknek a számára is, akikhez mentek, hogy életük legyen, hogy örök életük, hogy üdvösségük legyen. De számotokra is ez a tanúságtétel, ez élet-halál kérdéssé válhat, mert lehet, hogy az életeteket is oda kell adni azért az üzenetért, hogy ragaszkodtok Jézus Krisztushoz. És megérkezett a Szentlélek pünköstkor. Kiáradt az Isten szent lelke. És az apostolok kimentek abból a házból, ahol ezt átélték. És összeszaladt a sokaság. És hallgatták azt, hogy miről beszélnek Péter vezetésével az apostolok. És ők elkezdtek tanúságot tenni Jézus Krisztusról, az Isten egyszülött fiáról, a megváltóról, akit elküldött az Isten, akit az övéi, a saját népe keresztre feszített, elutasított. Azok az emberek, akik ott voltak akkor, olyan emberek voltak többségében, akik ott voltak már a keresztre feszítéskor is, akiknek ott volt a lelkükön, az életükön az a bűn, hogy elutasították a Krisztust. De amikor megérkezett a Szentlélek, és hangzott az ige hirdetés a lélek indítására az apostolok ajkáról, akkor ugyanez a lélek azokat a szíveket is megérintette, és nyitottá tette, és bűnbánatra indította. És azt mondták, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk? Borzalmas dolgokat műveltünk. Súlyos a bűn, ami terhel bennünket. És nem csak azt, aki konkrétan ott volt abban a tömegben, amelyik kiabálta a feszítsd meget, hanem minden ember terheli ez a súlyos bűn, hogy lázadok az Isten ellen, hogy a magam feje után akarok menni, hogy azt hiszem, hogy én mindent megoldok, hogy én biztosítom a magam életét, én rendezem az én dolgaimat. Ez a bűn, az istentelenség, az Isten elleni lázadás bűne mindenkinek a szívén, életén ott van. De ha Isten szent lelke kiárad, és célba talál, az ige hirdetés, a Krisztusról szóló tiszta evangelizáció, akkor ott szívek dobbannak meg. És azok a megdobbanó szívek összetörnek. És azok az összetört szívek kiáltanak kegyelemért, bocsánatért, életért, üdvösségért. Bárcsak az Úr egész népe átélhetné ezt. Bárcsak ne csak egy-egy kiváltságos, egy-egy választott ember, egy-egy próféta, bárcsak ne csak a választott nép tagjai, hanem bármely népből való ember átélhetné ezt. Mózes szívén, pünkösd előtt sok száz évvel ott volt ez az imádság, és ajkán ez a mondat. És ez megtörtént pünköstkor. És azóta is történik mindig, amikor az Isten szent lelke kiárad, szíveket talál, szíveket dobbant, szíveket összetör, Krisztushoz visz, és a bűnbánó bűnöst felemeli az átszegzett kezű Jézus Krisztus, a megváltó. Drága testvérek, innen indul ez a mai ige hirdetés. Pünkösd második napján, amikor azt mondja az Isten igéje, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke bennetek lakik? Nem tudjátok? Olyan döbbenetes Pál apostolnak ez a mondata. Érzem ebben a mondatban a lüktetést, a fájdalmat. Ahogy az apostol a korintusi gyülekezetnek papírra veti az ő sorait, az ő levelében, akkor ott van benne a fájdalom, hogy nem tudjátok, ami történik közöttete, az arra utal, mintha nem tudnátok. Pedig, ha ti megtért, újjászületett emberek vagytok, akkor ti az Isten temploma vagytok, és akkor az Isten lelke bennetek lakik. Mi az összefüggése, kontextusa annak az igének, amiből ez a kiragadott mondat van? Testvérek, engem nagyon szíven ütött. Amikor készülve erre a mai szolgálatra, megnéztem, hogy mi van abban a fejezetben, ahol ezt a mondatot olvassuk. Miről van szó előtte, és miről van szó utána? Hát, Pál apostol ezt a mondatát egyébként, majdnem szó szerint, de tartalmilag mindenképpen, kétszer is elmondja ebben a levélben, az első korintusi levélben. Kétszer is elmondja, mert a korintusi gyülekezetben olyan helyzetek alakultak ki, ami miatt meg kell fogalmaznia ezt, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok? Hogy az Isten lelke ott van bennetek? És hogy mi ez a két igehely, én mind a kettőre szeretnék most kitérni, mert azt értettem meg, hogy ebből a kettőből az Isten nagyon komoly üzenetet akar nekünk átadni ezen a mai csendes napon. És az első, az a kijelölt prédikációs alap, igaz, 1 Korintus 3-ból. Ha föllapozzuk a Bibliánkban 1 Korintus 3-at, akkor ott arról olvasunk, hogy a korintusi gyülekezetben megosztottság alakult ki, viszálykodás, torzsalkodás kezd részekre szakadni a gyülekezet. És miért? Hát mert az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik meg azt mondja, hogy én meg Apollósé vagyok, meg aztán van, aki lehet, hogy Péter szolgálatára tért meg, ő meg akkor Pétertől van elájulva, hogy hát igen, ő aztán micsoda nagy embere az Úristennek. És a gyülekezetben észrevétlenül kezdenek félrecsúszni a dolgok. Mert leveszik a tekintetüket Krisztusról, a középpontról, és a Krisztus szolgáira, embereire, egyébként áldott embereire, szó se róla, de Krisztus embereire kezdenek nézni, és őket kezdik el követni. És elkezdenek egymással vitatkozni, vetélkedni, viszálykodni. Olyan méreteket öltött a szolgálókhoz való ragaszkodás, vagy a szolgálók iránti rajongás, hogy kezdett a gyülekezet szétesni. És jön a hír Pál apostolhoz, aki ismerte ezt a gyülekezetet, hiszen járt Korintusban, szolgált közöttük. Jön a hír, baj van, ezek az emberek, akik Krisztusé, rossz irányba tartanak. Lehet olyan, hogy valaki megtért, újjászületett, és utána kicsúszik ebből? Igen, lehet, ha leveszi a tekintetét Krisztusról, akkor lehet. Testvére, ne dőlj hátra, hogy ja, én már az övé vagyok, innentől kezdve szépen be, nem tudom én, szánkáztatnak engem a mennyországba. Nem! Végig a fókusz, a figyelem Jézus Krisztuson kell, hogy maradjon. Se az ő emberei, szolgálói, lelkészei, apostolai senki nem vihet el onnan. Mert ha ő rájuk figyelünk, akkor elveszítjük a kapcsolatot Krisztussal. Minden Krisztusról kell, hogy szóljon a gyülekezetben. Mindenkinek, aki kiáll szolgálni, akár lelkészként, akár nyugdíjas lelkészként, akár zenei szolgálóként, akár bizonyságtevőként, akár jelenettel készülve, akár háttérszolgálatot végezve, teljesen mindegy, hogy mi, de minden, ami szolgálat történik, Krisztusra kell, hogy mutasson, nem emberekre, nem személyekre, nem evilági dolgokra, hanem egyedül Jézus Krisztusra. És nem csak elindulni kell a hit útján, hanem növekedni is kell a hit útján. És hogyha viszálykodás van a gyülekezetben, ha irítség van, vagy felfúvalkodottság van a gyülekezetben, akkor ott nem lesz növekedés. Az a lelki kiskorúságnak a jele. Erről beszél Pál apostol ebben a fejezetben, erre most nem térek ki. De így érkezünk meg ahhoz a mondathoz, amit belekiált fájó szívvel a gyülekezet szívébe Pál apostol. Felvázolva ezt az egész helyzetet, hogy mi van, ez a helyzetkép nálatok, kedves korintusi testvérek, ez van, nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok. Nem tudjátok, hogy az Isten lelke bennetek lakik. Nem tudjátok, ti vagytok az Isten temploma. Ki ez a ti? Hát a gyülekezet. A gyülekezet az Isten temploma. Nem csak a korintusi, hanem az itteni is. Meg minden gyülekezet, ahol megtért, újjászületett emberek vannak együtt, akiket az Úr elhívott a benne való életre, a szolgálatra, a tanúságtételre. Ti, gyülekezet, vagytok az Isten temploma, az élő Isten temploma, az ő szent lelkének a lakóhelye, a szent hely, ahol megtörténik a találkozás az Isten és az ember között. Az a hely, amit nem a falak tesznek templommá, jó, ha vannak, jó, ha el tudunk jönni egy templomba, egy imaházba, de nem a falak teszik azt templommá. A gyülekezetet azt teszi templommá, hogyha élő kövekből épül fel, ahol ott van a Szentlélek, ahol Krisztus van a középpontban. Ilyen templom vagytok ti is, drága testvérek. És nagyon érdekes az, megnéztem most így a készülés során, hogy milyen szó szerepel itt az igében, az eredeti szövegben. Az a kifejezés szerepel, amire azt mondja a szótár, hogy elsődlegesen a jeruzsálemi templomnak a legbelsőbb részét, a szentek szentjét jelentette. Aztán később ezt kiterjesztették, ezt a jelentést, és általában véve is jelentett templomot. De az elsődleges jelentése ennek a szónak a szentek szentje. Na most ebbe óriási üzenet van, testvérek. Ti, a gyülekezet, az Isten temploma vagytok. Amikor Jézus korában volt a jeruzsálemi templom, amikor még megírta Pál apostol ezt a levelet, akkor még megvolt a jeruzsálemi templom, aminek a belső része a szentek szentje, ott volt a szövetségláda, ahová csak a főpap léphetett be, csak évente egyszer, mert annyira szent volt az Isten jelenlétében. És mi történt akkor, amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten? Abban a pillanatban? Mi történt? Ketté hasadt micsoda? A kárpit. Tehát ajtó nyílt. Annak a templomnak a falán, ahová csak a kiváltságos és csak nagyon ritkán mehetett be, Jézus Krisztus halála ajtót nyitott. És miről beszél Pál apostol? Arról, hogy ti vagytok már ez a templom. Ti, a gyülekezet, ahol megvalósul a találkozás Jézus Krisztus miatt, Isten és az ember között. Ahová jöhetnek a bűnbánó bűnösök. Ahol meghirdetik a bűnbánó bűnösnek azt, hogy neked kegyelmed van. Mert megbocsátott az Isten. Jézus Krisztus vére pontosan elég volt. A te összetört szívedet felépíti az Isten. Hogy közötted akar lakni az Isten. Közöttetek akar lakni. Ilyen templommá lehet a gyülekezet. És nem azt mondja Pál, hogy ilyenné lehet, hanem ilyen, jelen idő, kijelentő mód, pont, ilyen. Ahol igazából gyülekezet van, igazán gyülekezet van, krisztusi értelemben, ott ilyen templom a gyülekezet. És Pál apostol nem szeretné azt, hogy a korintusi gyülekezet elveszítse ezt. De ha nem változtatnak azon, amiben benne voltak, akkor el fogják veszíteni. Mert az Isten templomát nem lehet megszentségteleníteni. Nem lehet helye ott olyannak, amivel nem egyezik ki az Isten szent lelke. Drága testvérek, ti az Isten temploma vagytok. Az Isten lelke közöttetek lakik. Mi történik még a templomban? Az Isten imádata, az Isten magasztalása, az Isten dicsőítése. Amikor Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, és megkérdezi tőle a samáriai asszony, hogy hát akkor hol kell imádni az Isten? Melyik templom az igazi? A Garizim hegyi, a jeruzsálemi? És mit mond Jézus? Nem a hely számít, hanem az Isten lelke. Mert az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Kitöltetett a Szentlélek pünköstkor, amikor a gyülekezet az Isten templomává vált, Isten szent lelke átvette ott az uralmat, akkor ott szólhat a dicséret, az Isten imádása, a magasztalás, annak az elismerése, hogy Isten a hatalmas, a mindenható, az örökkévaló, akinek a szeretete átölel bennünket, esendő, törékeny, parányi embereket. A gyülekezet az a közösség, aki erre kapott elhívást, amikor templomként üzemel, csúnyán fogalmazva. Erre kaptatok ti is elhívást, drága testvéreim, hogy szentélyé legyetek, hogy szentélyé legyen ez a gyülekezet. Olyan szentélyé, amit megtölt az Isten magasztalásának, az Isten dicsőítésének a szava, ahol előtte hódolnak azok, akik itt vannak. Arra kaptatok elhívást, hogy imádság házává legyetek, mint gyülekezet, ahová jöhet mindenki a saját nyomorúságával, terhével, kérésével, de hordozhatja a másik terhét az ő imádságában, könyörgésében, és hozhatja a háláját, amit imádságban megfogalmaz az Istennek. És az, hogy a gyülekezet templommá kell, hogy legyen, az azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus teste és vére által testvéri közösségé válnak azok, akik itt vannak ebben a templomban. Mert ebben a közösségben Jézus teste és vére által kegyelmet kap a bűnbánó bűnös. Mert itt az úrvacsorai közösségben, az oltárnál átélheti a kapott szabadulást és helyreállást, az új életet, megerősödhet ebben. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek. Testvérek, jelenlévő gyülekezet, ugye, ti tudjátok, ugye tudjátok. Aztán van ennek az igének egy másik része is, és akkor most lapozok a 1 Korintus 6.19-hez. Ott a másik hely, ahol Pál arról ír, hogy templom vagyunk, ott így fogalmaz: nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Milyen döbbenetes, hogy ezt is ugyanúgy kezdi Pál apostol, hogy nem tudjátok? Hát nem. Mert ha megnézzük, hogy miről van szó az ott lévő részben, és tulajdonképpen a 4. fejezettől kezdve tele van problémás helyzetekkel a leírás, amikre reagál Pál apostol, hogy mit hall a gyülekezetről, és ebben az összefüggésben próbálja őket vezetni, hogy ti a Szentlélek, Isten temploma vagytok, és ehhez méltóan kell viselkednetek. És itt ennél a kérdés, hogy ki az a ti? Az előzőnél azt mondtam, hogy a gyülekezet. Itt viszont nem a gyülekezet egésze, hanem micsoda? Az egyes ember. Egyes ember. És én azt értettem meg, most erre az igére készülve, vagy igehirdetésre készülve, hogy nem állhatunk meg 1 Korintus 3.16-nál, hogy csak a gyülekezet, mert abban a gyülekezetben ott vannak az egyes emberek is. És a gyülekezet élete, működése sok szempontból függ attól, hogy az egyes emberek vajon hogyan állnak. Hogy akarjuk azt, hogy egy gyülekezet templom legyen, ha az egyes emberek, akik ott vannak benne, nem templomok? Hogy legyen a Szentlélek temploma, az egyház, az egyházi közösség? Ha a magukat egyháztagnak valló emberek nem, a Szentléleknek adnak lakóhelyet az életükben, a szívükben, hanem teljesen más dolgokkal foglalkoznak, és olyan dolgokat csinálnak, ami még világi mércével nézve is szégyen. Mert ha megnézzük 1 Korintus 6-ban, mi az a konkrét helyzet, amiről pont beszél Pál apostol, mielőtt ez a mondat kibukik belőle? Hát az, hogy azt mondja, hogy hát mit hallok rólatok? Hogy van közöttetek olyan a gyülekezetben, gyülekezeti tag, aki az apjának a feleségével él együtt. És ez senkinek semmi problémát nem jelent. Nevelőanyjával összeszűri a levet, egyébként elmegy, azt elmondja a nagy bizonyságtételét, hogy az Úr Jézus így meg úgy. Hát valami nem stimmel. Hát a szavak, meg az élet között olyan kiáltó ellentét van, hogy az annál nagyobb már nem lehetne. És erre mindenki bólogat. Hogy jó, hát mindenkinek magánügye, meg szabadok vagyunk a Krisztusban, de hogy ez nem szabadság, ez szabadosság. Vagy sorol még egy pár dolgot itt az első korintusi levélben Pál apostol. Hívők pereskednek egymással világi bíróságon. Vagy felfúvalkodnak, elbizakodottá válnak, és annyira biztosak a megértett igékbe, hogy közben megbotránkoztatják a többieket, akik most indulnának el a hídben, és érdeklődnek a híd dolgai felé. Rengeteg probléma van, és azt mondja Pál, hogy ájjájájájájájáj. Ezt így nem lehet. Ezt így nem lehet. Mert nektek személy szerint is az Isten temploma, az vagytok, és aként is kell működnötök. Mert a Szentlélek, az Úr, a ti testetekben. És a test az nem csupán a hústestet jelenti, az egész valónkat, az egész életünket, a testünket, a lelkünket, a szívünket, a gondolatainkat, a cselekedeteinket, mindent. Ti személy szerint, és ti, akik itt ültök, ti az Isten temploma vagytok. Kaptátok a Szent Lelket. Ha megtértetek és újjászülettetek, akkor kaptátok. Akkor vigyázni kell erre a templomra. Akkor meg kell őrizni ennek a templomnak a szentségét. És ez nem azt jelenti, hogy nem követünk el bűnt, de esendő emberek vagyunk, és követünk. De azért, testvérek, különbség van abban, hogy elkövetem, bűnbánatot tartok, és jövök az Úrhoz összetört szívvel, és átélem azt, hogy új esélyt ad, mint azt, hogy vonogatom a vállam, hogy jó, hát azt csinálok, amit akarok, mert én már egyszer elmondtam valahol valamilyen hitvallást. Óriási a különbség. Testvérem, te hogy vigyázol arra a templomra, aki te vagy, az Isten temploma? Milyen a te templomod? Mi van benne? Nincs benne valami, amit sürgősen ki kéne onnan pucolni? Kidobálni? Kihordani? Nem kellene valamit leporolni abban a templomban? Nem kellene valamit visszavinni a maga helyére, mert valahogy arrébb lett pakolva? És nem az van a főhelyen, akinek lennie kellene a főhelyen? Nem ismerlek benneteket. Most járok itt először, nem tudom. De lehet, hogy valakinek valami nagyon nincs rendben. És azért kellett eljönni erre a mai alkalomra, hogy Isten rámutasson arra valamire, hogy most kell cselekedni, mert most van rá lehetőséged. De nem biztos, hogy holnap már lesz. Mert most van a kegyelmi idő számodra. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok. Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma. Nem tudjátok, hogy Isten lelke bennetek lakik? Pál apostol a korintusiakat így kérdezi. Én hadd kérdezzelek benneteket így. Ugye tudjátok? Ugye tudjátok? Ha nem, akkor sürgősen. Tegyetek rendet, és gyertek ide a kereszthez. Ha viszont tudjátok, akkor növekedjetek ebben. Ebben az ismeretben, ebben a tudásban. És hangozzék a dicséret. És legyenek mélyek azok az imádságok. És legyenek rendeződések az életben. Ámen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy előtted semmi nincs rejtve. Te pontosan tudod, hogy milyenek vagyunk. Személy szerint mi magunk, és te tudod azt is, hogy milyen a mi gyülekezetünk. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amiről ma beszéltél velünk. És köszönjük azt, hogy te a legfontosabbra, a te szent fiadra irányítottad a figyelmünket, és arra, hogy ha mi hozzátartozunk, és ha mi őt valljuk Urunknak, és ha mi róla beszélünk másoknak, és ha mi az ő nyájához tartozunk, akkor nekünk az életünkben, a személyes életünkben, gyülekezeti dolgainkban tükrözni kell ezt a templom létet. Urunk, nekünk ez nem megy. Mi a kudarcainkat látjuk. Sokszor az igyekezetet és utána azt a csalódást, hogy már megint nem sikerült. De köszönjük neked, Urunk, hogy te adod a te szent lelkedet újra és újra. Hogy a Szentlélek kiáradása az nem egy egyszeri esemény volt. Hogy egyszer megtörtént, és aki ott volt, az kapta, aki nem, az meg így járt. Hanem te újra és újra küldöd a te szent lelkedet, érintesz embereket, és nekünk is az életünkben nem egyszer kiárasztottad a szent lelkedet, és ennyi, hanem újra és újra adod a te szent lelkedet, és betöltesz minket, és vezetsz minket. És ez a mi reménységünk, hogy újra és újra te vagy az, aki rámutatsz dolgokra, hogy te vagy az, aki szent lelked által segítesz nekünk arra, hogy induljunk, hogy változtassunk, hogy jöjjünk, hogy megújuljunk, hogy a te dicsőségedre lehessen az életünk. Vágyunk erre, Urunk. Nagyon-nagyon vágyunk erre. Kérünk, hogy töltsd be ezt a vágyakozásunkat. Ámen.